betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a rövidlátás világszerte népbetegségnek számít. Az elmúlt évtizedekben a rövidlátók aránya jelentősen nőtt, különösen a fejlett országokban és azokban a régiókban, ahol a digitális technológiák elterjedtek. Felmérések szerint 2000 és 2020 között Közép-Európában 20%-ról 35%-ra nőtt a rövidlátók aránya, 2050-re pedig előreláthatólag akár 54%-ra emelkedhet, vagyis körülbelül 5 milliárd ember lesz rövidlátó. Témánk a rövidlátás új megvilágításban. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, a kérdésekre, illetve a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben 0740-274-165, tehát 0740-274-165. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a medicina mikrofonjai előtt dr. Elekesella Mária, a szemész főorvost. Doktornő, jó estét kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Köszönöm szépen, és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Úgy gondoltam, hogy, vagy úgy gondoltuk, hogy ez az új téma, ez úgy kapcsolódni fog ahhoz, hogy ha bár még nyár van, de lassan-lassan készülődik az ősz, és akkor ugye kezdődik az iskola, és az én tapasztalatomban pedig az van, hogy ilyenkor minden szülőnek eszébe jut amellett, hogy tanszereket meg egyebeket kell vásárolni, hogy hát hoppá, a gyermeknek a szemüvegét is esetleg ki kell cserélni. És mivel egyébként is újdonságokkal szolgálhatok a rövidlátással kapcsolatos területen, ezért gondoltam, hogy ezt most itt ki fogjuk vesézni, azért, hogy minél inkább megértés, meg egy új megvilágítás kerüljön a szeme elé azoknak, akik ezekben érintettek. Előre bocsátanám azt, hogy itt most a gyerekkori és erdülőkori rövidlátásról fogok beszélni, és nem az egyéb életszakaszokban jelenlevő rövidlátásról. És hát előre bocsátom szintén, hogy a rövidlátás az egy fénytörési hiba, amely, mint minden fénytörési hiba, leghamarabb gyerekkorban szokott elkezdődni, vagy nyilvánvalóvá válni. És a modern társadalmakban a leggyakoribb fénytörés hiba a statisztikák alapján most a rövidlátás vagy a miópia. Ha ezt gyermekkorban nem kezelik, akkor később tartós látásproblémákhoz és szembetegségekhez is vezethet akár. És azt is tudni kell, hogy ennek a természetes lefolyása az, hogy a rövidlátás fokozódik, tehát hogyha nem csinálunk semmit, akkor is, hogyha szemüveget adunk, akkor is hagyományos szemüveget, akkor is a rövidlátás lefolyása az abból áll, hogy a testi növekedéssel párhuzamosan és nem egyenletesen, ezt nagyon kihangsúlyoznám, hogy a serdülőkori gyorsabb testnövekedéssel ugyanúgy gyorsabban, majd aztán lelassulva, de akár 20-24 éves korig is növekedhetnek a dioptriák. A körülbelül egy dioptriányi növekedés a statisztikák alapján növeli körülbelül 58%-kal a jövőbeni szembetegségek kockázatát. És hogy ez mekkora probléma, és hogy miért szükséges foglalkozni vele, ezt mutatják a világszintű statisztikák, mert ugye hát most ugye a globális egybenyitott világban mindenről is mindent hisszük, hogy tudunk, illetve hát nagyon sok a digitális adathalmozás és adatfeldolgozás lehetővé teszi azt, hogy sok mindenre még inkább fény derüljön. És hát ebből az derül ki, hogy egyre növekvő kihívás a világ számára a rövidlátás. És ez különösen jelentős a kelet-ázsiai népességnél, és gyakorlatilag onnan is indult el az egész folyamat, mert hogy ők nagyon is érintettek ebben, de nem csak, mert ez az egész folyamat már ide is begyűrözött Európában. Ezért kell nagyon nagy hangsúlyt fektetni a megelőzésre és a kezelésre, és azért mondom itt a megelőzésre, mert ez eddig nem volt lehetséges. Nagyon fontos tudni, hogy ha 10 éves kor előtt lép fel a rövidlátás, akkor még inkább esély van arra, hogy nagyobb fokokat ér el, nagyobb dioptriákat, és ez körülbelül az európai népességnek, a gyerekek populációjának a 14%-ában van így, hogy 10 éves kor előtt már manifest rövidlátásuk van. 4-ből 1 gyerek nem látja jól a táblát. És hát ennek ugye genetikai oka is vannak, ezt később fogjuk taglalni, de szerepet játszik az is benne, hogy az általános napi tevékenység nagy része közelre koncentráló tevékenység, hát telefonoktól számítógépekig, játékokig, ez benne van, hogy nagyon sokat ülünk mesterséges fényben, és nem csak mi, hanem a gyerekek, ugye, és csökken a szabadtéri tevékenységeknek a volumene, ahol a szemnek természetesen távolra kell tekintenie, és ez mind hozzájárul ahhoz, hogy a rövidlátás gyakorisága megnövekedjen.
Kedves doktornő, hát a mai medicinát most már ne kezdjük, hanem folytassuk egy nagyon egyszerűnek tűnő kérdéssel, de úgy gondolom, hogy ez nem is annyira egyszerű, de a kérdés maga csak 3 szóból áll. Mit jelent a rövidlátás?
Igen, hát ezt azért jó tisztázni, mert a fénytörési problémák nagyon sokfélék lehetnek. Eléggé azt tapasztalom a gyakorlatomban, hogy a hozzám fordulók egy részénél nem igazán válik szét, hogy gyakorlatilag mit is jelent maga a rövidlátás a többi fénytörési problémához képest, és akkor hát itt is akkor ezzel nem árt elkezdeni, hogy ez egy örökletes hátterű és haladó jellegű fénytörési probléma. Mit jelent a fénytörési probléma? Itt most beékelek egy ilyen mondatot, hogy ugye a látás az a szemnél kezdődik el, de az agyban valósul meg. És ahhoz, hogy elkezdődjön a szemnek két nagy, mondjam így, funkcionális egységét választanám szét. Az egyik az optikai rendszer, ami azt jelenti, hogy a távolról bejövő fénysugarak, amik egy tárgynak a képét kell leképezzék, a párhuzamos sugarak, azok a retinán kell fokalizálódjanak, és egy valós, fordított, kicsinyített képet kell létrehozzanak. Ahhoz, hogy itt aztán a receptor, maga a receptor sejtek, ezt felvegyék, és továbbítsák mindenfajta átalakítás után az agyhoz. Na most a fénytörési problémák ennek az optikai rendszernek a különböző hibáit jelölik meg, és itt jellemzően itt a rövidlátás esetében arról van szó, hogy ez a kép nem a retinán, tehát nem a receptor szinten valósul meg, hanem valahol a szem belsejében a retina előtt. És ennek két oka lehet, vagy hogy a szemtengely túl hosszú, és vagy pedig az, hogy a fénytörő közegek, ami hát most így gyors felsorolással, könyvfilm, szaruhártya előső-hátsó felszíne, csarnokvíz, szemlencs előső-hátsó felszíne, üvegtest, tehát ezeken keresztül, tehát hogy ezek a törő közegek törő képessége túl nagy. És ebből a filozófiából, illetve ez a kettőnek valamilyen fajta egyensúlyvesztése. És ebből a filozófiából rögtön kiderül, hogy gyakorlatilag a rövidlátó az mit fog látni, tehát 5 méteren belül valahol, azt szerint, hogy mekkora dioptriája van 5 méteren belül, egész az óra hegyéig gyakorlatilag valahol van egy fókusz, ahol élesen lát, és azon túl, illetve 5 méteren túl, ami a távollátás normális esetben, ott homályosan. És hát természetesen, mint amit elmondtam, hogy ennek haladó jellege van, tehát az, hogy mikor fog megjelenni, örvendünk, ha minél később, és főleg 10 éves kor után, mert akkor már nincs esélye olyan nagy mértéket felvenni. És természetesen, ugye, amint említettem, itt a testi növekedéssel párhuzamosan, de nem egyenletesen váltakozik a dioptria, és ezért fontos a korai felismerés is, hogy a tudatos, na most ide nagyon fontos az, hogy itt ugye van a társadalmi környezet, meg a szakember, aki mondja magáét, és mondja. Tehát az egyik része a tudatos szülő, aki tudja, hogy vannak szemüvegesek a családban, esetleg azt is tudja, hogy valaki rövidlátó a családban, vagy észreveszi a gyereknek különböző bizarr magatartását. Ide tartoznak a pedagógusok, vagy a nagyszülők, akik gyakran látják a gyermeket, és észreveszik, hogy bizonyos árulkodó tüneteket, hogy hunyorog gyakran, amikor távol néz, például a kicsi gyermek közel megy, mindig csak közelről akarja nézni a tévét, mert persze nem tudja megindokolni, hogy miért, akkor esetleg fejfájásról panaszkodik, iskoláskorban koncentrációs nehézségek, fáradékonyság, teljesítményromlás vehető észre. És természetesen itt mondanám, amit eddig is nagyon sokszor említettünk, hogy nagyon fontos lenne tudatosítani azt, hogy iskoláskor előtt legalább kétszer egy-egy szűrővizsgálaton, ami természetesen nem nagy dolog, tehát a gyermeket nem traumatizálva, egy-egy gyors szűrővizsgálaton a gyermeknek át kéne esni, ahhoz, hogy időben felismerhető legyen, ha már abban a kicsi korban megjelenik valamilyen fénytörési probléma.
Folytassuk a medicinát azzal a kérdéssel, hogy végül is tudjuk, hogy ez a betegség létezik, vagy létezhet, vagy valaki már elmegy az orvoshoz, és így fordul hozzá, de hogyan korismézzük a rövidlátást, és mi a jelentősége például a gyermekkori szűrővizsgálatoknak?
Tehát, amint már pedzegettem az előbb, hogy hát fontos az, hogy tudatosság legyen, és hogy észrevegye a környezet, hogyha valami gond van, és akkor természetesen kell igényelni a szűrővizsgálatot. Na most, hogy ez hogy történik meg, hogy vannak olyan helyek, ahol gyerekszemészet van, de nem kötelező, tehát legyen olyan felszerelés, ami a gyerekeknek alkalmas, vannak ilyen gyerekre kidolgozott ilyen fénytörésmérők, amik mondom teljesen játékosnak hatnak, és a gyermeket nem traumatizálják, és hogyha a szülő vagy a környezet észreveszi, hogy itt még ráadásul még valami gond is kezd lenni, akkor annál is inkább. Tehát az ajánlás az lenne, hogy iskoláskor előtt legalább kétszer legyen egy ilyen felmérés, de nem csak, utána is, tehát bármi probléma van, azonnal ugye a pedagógus jelzi, hogy ilyen olyan dolgok vannak, a táblát nem látja, mellé ír, közelebb kell menjen, stb. Mindig a szomszédjáról nézi, amit le kell írjon, tehát akkor azonnal lépni kell. És akkor hát el kell menni ugye egy szakrendelőbe, és hát a teljes szemészeti vizsgálatot gyermekre leszabva meg kell csinálni, hát ugye látásélességet kell nézni, hát természetesen akinél lehet, mert egy iskolásnál már lehet, egy nagyon kicsinél azért ott ezt ettől eltekintünk, mert ez egy kooperációs dolgot feltételez, most egy nagyon kicsi gyermek erre nem fog hajlandó lenni, vagy nem akar neki majd, hogy velünk kommunikáljon esetleg, de attól függetlenül a fénytörés mérését különböző módszerekkel és úgynevezett ciklopégiában, na most ez, hát persze kicsit kellemetlen lehet, hogy egy-két sírással is fog járni az, hogyha az ember becsepegtet valamit a gyermek szemébe, de mivel a gyermekeknek nem tudjuk legtöbbször megmagyarázni, hogy mit kellene pontosan is csinálni, ahhoz, hogy jó méréseket tudjunk végezni, úgynevezett alkalmazkodásbénulást és pupillatágítást kell végezni. Na ez lenne az a bizonyos ciklopégia. És akkor hát a modern módszerek szerint ilyen automatikus automata keratorefraktometriát, na hát ez szépen hangzik, a lényeg az, hogy a szem felszínének és a teljes szem fénytörésének a mérése megtörténik. Természetesen megvizsgáljuk még a gyermeknek a mono- és binokularitását, az, hogy hogy állnak a szemei, nem-e kancsal, hogy mozognak a szemei, természetesen beletartozik a biomikroszkopos vizsgálata az előső és hátsó pólusnak, és hát akkor, ha olyan a gyermek, hogy ez már elvárható tőle, akkor egy következő alkalommal, amikor már nem tág a pupillája, akkor megpróbáljuk ismét megnézni, hogy hogy lát, és akkor lencsékkel ugye kijavítani a megfelelő dioptriákkal. És akkor, ha azt látjuk, hogy kell dioptria, na most itt persze A rövidlátás esetén mindenképpen kell, tehát az mese nincsen. A távollátásnál ott van egy távollátási rezerv, tehát hogyha nem kancsal a gyermek és nincsenek panaszai, azt elő kell bocsátanom, hogy nem minden 0,5-re rá kell, plusz 0,5-re rá kell szökni és szemüveget adni, neki ez egy rezervje, ez egy normális állapota. A pluszos dioptriák 12 éves korig azok úgy szépen csendben a szem növekedésével magától lecsökkennek, és sőt ez a jó, ez mutatja nekünk azt, hogy felnőtt korára ez az illető gyermek, ez normál, úgynevezett emetróp szemű lesz, és nem lesznek se plusz esetleg, se mínusz dioptriái. Tehát viszont ha már zéróba van egy 3 éves gyermek, az elég vicces, mert ez azt jelenti, hogy lehet, hogy pár év múlva már mínuszba lesz, úgyhogy itt majd aztán jön az egyéb tudomány. És természetesen hát nem kell megijeszteni sem a szülőt, mert nem lesz se világvége, se semmi, de attól mégis nagyon komolyan el kell magyarázni, hogy mik várhatók ilyen esetben is. És természetesen, hogyha volt valamilyen konkrét lelet és szemüvegfelírás, akkor az életkortól függően a kisebbeket gyakrabban, a nagyobbakat meg egyre nagyobb távközökkel, de rendszeresen kontroll alá kell vetni.
A medicina, a mai medicina első perceiben már említette azt, hogy genetika. Nos, miért is fontos maga a genetikai háttér?
Hát azért fontos a genetikai háttér, mert annak ellenére, hogy ebben nem tudunk beleavatkozni, de már arra tehát a családi anamnézisek, a populációs anamnézisek is, de a családi anamnézisek is mutatják, hogy ugye rendszerint és legnagyobb esetben miób szülőknek miób gyerekkel lesz. Na most persze, hogy ez a miób, tehát rövidlátás foka mennyiben változik, hogyha csak egy szülő, vagy mind a két szülő, vagy hogy mekkora rövidlátása volt a szülőknek, vagy milyen közeli rokon, mert sokszor jön az, hogy de sem én, sem a férjem nem viselünk szemüveget. Na és akkor a nagymama, a nagytata, a nagynéni lehet, hogy mínusz 20 volt, és valahol azt kell tudni, hogy a genetikának vannak ilyen érdekes kis játékai, hogy van egy úgynevezett recesszív öröklődés, és akkor ha több helyről ugye a paksamétában mindenhonnan több recesszív miópiát kódoló gént kap a gyermek a csomagjába, akkor megtörténik, hogy nála elő fog jönni a rövidlátás. Tehát vannak ilyen meglepetések is, és van fordítva is az, hogy elég nagy, relatív vagy közepesen nagy rövidlátó szülőnek, hát vagy nem lesz nyilvánvaló rövidlátó a gyereke, vagy valami nagyon pici rövidlátás alakul ki az ő szerencséjére, de hogy aztán ő ezt hogy viszi majd tovább, ez megint egy más tészta. Picikét utána nézve a genetikai háttérnek, mert ma már ennek nagyon is, habár a rövidlátással kapcsolatosan, hát most senkitől nem fogunk különösebben genetikai vizsgálatot kérni, mert ez eléggé hát költséges, meg utánajárásos dolog is, és a rövidlátás diagnózisa, ha egyszer megvan, akkor ehhez nekünk nem szükséges a genetikai alátámasztás, de a tudományosság kedvéért el kell mondanom, hogy körülbelül 14 lókusz, tehát azt jelenti, hogy 14 helyen találtak olyan génszekvenciát, ami miópiát kódol. Ebből érdekes az, hogy legalább 2 az X kromozomához, tehát a női kromozomához kötött. Na most ez azt mutatja, hogy esetlegesen azok a fiúcskák, akik anyukától egy hibás X kromozomát örököltek, akkor szegényeknek esélyük sincs, mert nincs egy másik esetlegesen jobbik X kromozomájuk, amivel ezt esetleg ellensúlyozni lehet. Na hát a másik, hogy mindegyiknél megfigyelték, hogy ha változik is a megjelenés ideje, de mindegyiknél 9-12 éves kor előtt megjelenik a rövidlátás, ha ilyen genetikai változást tudnak kimutatni. Na most az, hogy milyen mértékű, hát rettentően nagy a szórás. Egyiknél azt jelzi meg nekem, hogy mínusz 5-től mínusz 50-ig. Hát én őszintén mínusz 50-et nem láttam. Mínusz 30-at láttam, mínusz 50-et nem láttam, de az borzasztó. Tehát az már őszintén már nem is szem. Gyakorlatilag azt kell tudni, hogy egy nagyon elnyúlt szemgolyó, minden egyes 1 milliméterrel nagyobb szemtengely hossz 3 dioptria eltérést jelent. Tehát minél hosszabb, az mind plusz 1 milliméter, mínusz 3 dioptria. Na most mínusz 6-7 felett már nagyfokú rövidlátásról beszélünk, és itt már nem csak a fénytörési probléma áll fenn, hanem itt súlyos, hosszú távon vagy középtávon súlyos szemfenék elváltozások szoktak előállni. Erről később majd fogok beszélni, úgyhogy ilyenkor már a rövidlátás betegségről beszélünk, nem csak egy fénytörési problémáról. Na most amint mondtam, azt, hogy hát sok észrevétel volt annak ellenére, hogy, hogy vannak ezek a mechanizmusok, és hány kell például ezek közül, a gének közül jelen legyen, hogy elég egy, vagy elég, vagy több kell jelen legyen, tehát hogy ahhoz, hogy a rövidlátás kialakuljon, említettem, hogy van ez a recesszív típusú öröklés, hogy nem kötelező, hogy, hogy megjelenjen, de megtörténik, hogy nem az anyától, apától, hanem egy oldalági rokontól örökli a gyermek ezt a rövidlátást. Hát természetesen fontos a családi anamnézis, és fontos tudni a szülőknek ezt az öröklődés tényét, hogy olyankor, ha ilyen van a közeli családban, akkor mindenképp a gyereket kell nézni, és hát, hogy ugye a 10 éves kor előtt ez nagyon fontos, de én mondanám azt, hogy iskolás kor előtt már. Természetesen ez általában, mondom, örvendünk, hogyha nem akkor jelenik meg, hanem csak 10 éves kor után, mert akkor a dioptriák nem lesznek olyan nagyok.
Vendégünk dr. Elekes Ella Mária szemész főorvos, témánk a rövidlátás új megvilágításban. Hölgyeim és uraim, a mai beszélgetést így kezdtük, a rövidlátás világszerte népbetegségnek számít, hát akkor nem tehetjük azt meg, hogy erről ne beszéljünk. És a választ várjuk egy olyan kérdésre, hogy kedves doktornő, mekkora gonddal vagy problémákkal állunk szemben? Mi a valóság?
Tehát szerencsére mondanám azt, hogy legalábbis a mi genetikai állományunkhoz képest ez még azért nem olyan rossz helyzet, tekintve, hogy habár Ázsiából szakadtunk, de nem a rövidlátás a kenyerünk, tehát sőt ez a antropológiai faj inkább kicsi szemekkel és inkább úgynevezett távollátó genetikával van megáldva. Természetesen itt aztán már Közép-Európában elég nagy kavarodás, keveredés van. Nem mondanám, hogy nem egy növekvő kihívás, mert igenis például, amint említettem, a kelet-ázsiai rasszoknál ott rettenetesen nagy a rövidlátás, és egyre inkább a nagyfokú rövidlátásnak az előfordulása. Én mondanám azt is, hogy az arab világban ugyanez a helyzet. Európában is valószínű, hogy vannak olyan különböző genetikájú, talán az északi népeknél, ahol szintén a rövidlátás egyre, tehát ott jobban fordul elő, de azért mégis mondanám azt, hogy mit mutatnak ugye a számok. Tehát, hogy az Európában az előfordulás olyan 3%-a iskoláskor előtti, és olyan 11%-a olyan 7-10 évesen jelentkezik. Hát ez összesen egy olyan 14%, ami 10 éves kor alatt jelentkezik, és azért ez nem semmi, mert hogyha azt gondoljuk, hogy ezekből a rövidlátókból egy 20-30-40 év után valamilyen szembetegség alakul ki, ezt is majd beszélgetünk erről, hogy mi ennek a kockázata, tehát valamilyen szembetegség alakul ki, és esetlegesen csökkent látók lesznek ezek az emberek, akkor ez már nem egy kis arány. És akkor utána jön az, hogy 11-17 évesen 25%. Hát ez úgy normális is, mert mondanám azt, hogy a nagy részét ekkor fedezik fel 10 éves kor után, és akkor a többi 47% az a 25 évestől 20-30 éves korig, 29 éves korig mutatható ki, vagy oda helyezkedik. Na most, hogy hát ugye az már nem gyerek, és még csak nem is nagyon-nagyon fiatal, de mondanám azt, hogy esetlegesen egy nagyon kisfokú rövidlátás lehet, hogy nagyon későn kerül diagnosztizálásra. Ez szintén a tapasztalatból tudom azt, hogy inkább látja, hogy egy kicsit nem látja jól a tévét, vagy egy kicsit sötétben rosszabbul tájékozódik, vagy az autóvezetésnél is ne talán, de egy kicsit rászorít a szemére, és azt mondja, hogy neki ez így megfelel. Aztán, mikor már ez a szorítgatás, hunyorgatás végképp betetőződik, akkor aztán mégiscsak elmegy az orvoshoz, és akkor kiderül, hogy 30 évesen, hogy hát, ja Istenem, rövidlátó. Persze nem nagyfokú, mert a nagyfokú lenne, nem bírta volna addig húzni. És amint a felvezetőben is említetted azt, hogy ez egy abszolút növekvő tendenciát mutat, és hogy Közép-Európában, ahol mi is tartozunk, egy 20 év alatt a 20-ról a 35%-ra növekedett a miópia, vagyis a rövidlátás aránya, és hogy 2050-re milyen prognózist adnak, hogy a világ lakosságának a fele, több mint a fele rövidlátó lesz, tehát ez gyakorlatilag 5 milliárd ember, hát ez nem kis dolog. Most persze nem mindegy, hogy mekkora az a rövidlátás. Ugye itt van egy felosztás, hogy mínusz 3 dioptria alatt az kisfokúnak számít, 6 dioptriáig olyan közepes, és afellett mínusz 7 felett határa csillagos égé, mondtam, mínusz 30-ast is láttam, tehát az már nagyfokú rövidlátásnak felel meg. És nem a, itt a lényeg nem az, hogy, hogy mindig osztogassunk be valamit, és mindent skatuljázunk, hanem az a lényeg, hogy ennek van egy értelme, mert gyakorlatilag a közepes fokú rövidlátóknál, ami gyakori a retinaszakadás, retinaleválás érdekes módon, a nagyfokú rövidlátóknál az, és az extrémen nagyfokú, például a mínusz 15 felettieknél, ott meg a degeneratív elváltozások, az érhártya, szklerózisa, tehát az ereknek az elzáródása, mert gyakorlatilag mi történik? A szemgolyó nyúlik el hátrafele, és ezt az alatta levő rétegek, ami megtámaszkodnak a szemgolyó falán, az érhártya meg az ideghártya, vagyis a retina, azt nem tudják ezt az elnyúlást követni. Követik valameddig, és akkor egyszer csak elszakadnak idézőjelbe, tehát ilyen beszakadások, hegesedések keletkeznek, ezt nevezzük koroidózisnak, mert koroide az az érhártya, és a felette levő retina értelemszerűen szintén, hát mivel az érhártya felől is kapja a táplálását, tehát ilyen táplálékhiányos lesz, amiatt is sorvad, egyébként meg a mechanikai nyújtás miatt, ott is különböző elváltozások, itt is lehetséges a retinaleválás, és természetesen elég nagy a csökkent látás kialakulásának a kockázata.
Beszélhetünk-e olyan szembetegségekről, melyeket épp a rövidlátás hát okoz, vagy okozhat?
Igen, tehát amint említettem, hogy főleg a nagyfokú rövidlátás, ami mínusz 7 felett beszélünk nagyfokú rövidlátásról, hát ott a szembetegségek kockázata jelentősen megnövekedik, és mondanám, hogy miről van szó. Például idősebb korban mások is látnak ilyen úszkáló homályokat, ami az üvegtest, ugye az egy kocsony, ami kitölti a szemgolyónak a hátsó kétharmadát, az egy ilyen hialuronsav polimer kocsonya, mondjam így, aminek az anyagcseréje amúgy is nagyon lassú, mivel erek már nincsenek benne, és az ilyen rövidlátó szemeknél ennek a kocsonyának az úgynevezett degenerálódása sokkal nagyobb fokú és sokkal hamarabb jelentkezik, és akkor itt relatív fiatalon egy csomó úszkáló, szálas, pontszerű homály jelentkezik, ezeket hívják még ilyen úszó repülő legyeknek is. Tehát ez mondjuk a rövidlátásnak az egyik hozadéka. Amint említettem, a szemfenéki keringés is megsínli ezt a nagyfokú hátrafelé elnyúlást, az érhártya vagy koroidea hát ugye megszakad, és akkor ilyen szklerózisok, tehát ilyen elhegesedések alakulnak ki benne, táplálási zavarok alakulnak ki emiatt a retinában, és a rossz hír ebben, hogy ez még véletlenül sem egy semleges területen alakul ki, hanem mindig is a legfontosabb látási központ a sárga folt és a fovea, tehát a kis gödrő, ami a közepén van, ott ez egy nagyon picike terület, azon alakul ki, és hát rögtön érinti emiatt a látás élességet. És hát van ennek egy extrém formája, az úgynevezett malignus miópia, tehát ez még extrémebb formába kell elképzelni, ez nem áll le a növekedése 24 éves kor környékén, hanem ez tovább fokozódik, sokkal nagyobb a pusztulás, a sorvadás, az üvegtestnek az elfolyósodása, a különböző homályok, a sárga folt érintettsége mindenképpen jelen van, tehát ez egy evolutív és katasztrofális folyamat, ezek az emberek általában csökkent látóként végzik előbb vagy utóbb. És hát ez ugye nem mellékes, mert ugye ezek az emberek ugye, mint csökkent látók, ilyen munka képtelenségre, még esetleg saját maguk ellátására is képtelené válnak, tehát a társadalomra egy külön terhe, azon túl, hogy ez a saját drámájuk, a társadalomra is és a hozzátartozókra egy külön terhet tesznek. Beszéltünk arról, hogy nem is kell olyan nagy legyen a rövidlátás, mondjuk olyan mínusz 3-6 közötti dioptriák esetén azt veszük észre, hogy a retinának a perifériás része, ahol nem a látás valósul meg, az viszont nagyon hát ilyen degeneratív, rácsos, meg lukacskás kis elváltozásokat tud mutatni, ahol nagyon gyakori, különböző okoknál fogva az esetleges retina szakadás, és akkor jön a retina leválás. és hogy ez 6 dioptria fölött akár 39-szeres előfordulást is mutathat, mint egyébként. A más ilyen betegség például a zöld hályog, amit, mint említettem, nem zöld és nem hályog, ez csak a magyar elnevezés. Tehát a zöld hályog az egy magas szemnyomásos tünetegyüttes, és hogy a nagyobb dioptriáknál a rövidlátó populációban körülbelül 2,3, tehát olyan 2-3-szor nagyobb az előfordulása a nyílzugú zöld hályognak, mint egyébként a más részében a populációnak. Az erősen rövidlátó betegek 14%-ában, tehát az azt jelenti, hogy mínusz 7 felett, 14%-ában lehet kimutatni a zöldhályog jelenlétét, és mínusz 8 dioptriánál pedig már mínusz 3, a zöldhályogok mínusz 3, de tehát a zöldhályogok 3%-a mínusz 8 dioptriás feletti rövidlátóknál fordul elő. Tehát távol-keleti országokban súlyos maradandó látáscsökkenés vezető oka ez a nagyfokú rövidlátás, úgyhogy komolyan kell venni.
Doktornő, milyen javítási lehetőségek léteztek eddig?
Hát azt mindenki gondolom tudja és tudta, hogy ugye kézenfekvő dolog volt a szemüveg felírása, természetesen gyerekeknél, ugye most gyerekekről beszélünk, folyamatosan növekvő dioptria, folyamatosan kontrollokat kellett végezni, a szakember meghatározta azt, hogy milyen gyakorisággal kell, tehát minél kisebb a gyermek, annál gyakrabban kell általában, és aztán ott eléri a 18-20-24 éves korában már nagyon kicsik a változások, akkor már felnőtt is, már érzékeli is, el is tudja mondani, hogy na, akkor most már nem jó a szemüvegem. Tehát szemüvegfelírás volt, ez volt az általános. Persze itt is voltak mindenféle belátások, hogy hát nem kell kijavítani, mert hát kell a szem is dolgozzon. Na, ez egy olyan dolog, ami teljesen idejét múlt, ahogy így mondjam. Tehát én nem azért adok szemüveget a szerencsétlen rövidlátónak, hogy csak félig oldjam meg a problémáját. Tehát ő eleve nem lát távolra, mert ez a szemének az adottsága. Na most, hogy én azt nem javítom ki teljes mértékben, rájátszok arra, hogy ezzel a kemény hunyorgással, szemizmok és szemkörüli akármilyen izmoknak a megfeszítésével, ő állandóan nagy nyomást generál a szemre. Ezzel próbálja a szemfelszínén úgy változtatni, hogy neki az a kép élesedjen, de ezzel egyben növeli a szemnyomását, lásd, most nekem mindegy, hogy egy milyen okból, tehát ténylegesen van egy zöld hályogja, vagy csak azért, mert ő állandóan szorítja a szemét, és ezért lesz nagy a szemnyomása. Meg azt kell tudni, hogy a rövidlátó kötőszöveti anyaga az képlékenyebb, mint általában mások. Ez pont olyan, mint a viszeres, vagy a luttalpas embereknek, ott is a kötőszöveti anyagok, azok nyúlékonyak, kevésbé elasztikusak, inkább plasztikusak. Na most, hogyha állandóan hunyorít és rászorít erre a szerencsétlen szemre, az még inkább el fog nyúlni. Tehát ezért nem javasolom azt, és én ebben nem voltam soha vevő, hogy nem kell teljesen kijavítani a rövidlátást. Tehát teljesen ki kell javítani a szemüveggel a rövidlátást. Itt is van egy olyan lehetőség, és pont azért, mert a gyerekek és a fiatalok nagyon alkalmazkodóak, sokszor bizony elég nehéz kideríteni, hogy melyik az igazi dioptriája, mert jaj, ezzel már látom, és közben kiderül, hogy még ha még ráteszek kettőt, akkor jaj, ezzel még jobban látom. Tehát azért mondtam azt, hogy gyakran úgynevezett pupillatágítás és alkalmazkodás bénítás mellett kell szemüveget felírni ahhoz, hogy pontos legyen, és ne az legyen, hogy 3 hónap vagy 6 hónap múlva visszajön a szülő és a páciens teljes részében, hogy most írtuk a szemüveget, és ja Istenem, már megint nem látok vele, és hogy egy év alatt 2 dioptriát nőtt a szemüvegnek a mértéke, vagy a dioptria mértéke. Na hát ez általában nem reális, ritkán van ilyennek, ilyenkor általában arról van szó, hogy alul volt korrigálva a páciens. Tehát ez így nagyon lényeges, és majd meglátjuk, hogy az elkövetkezőkben az, ami még inkább fontos lesz, hogy a teljes dioptriát ki kell javítani, mert másképp nem tudjuk megállítani a dioptria növekedést. Na természetesen egy bizonyos életkorban most már kézenfekvő, ha valaki óhatja a kontaktlencse viselést, egészen jól lehet illeszteni, természetesen el kell, itt egyrészt a szülő is kell akarja, a gyerek is kell akarja, tehát ez nem kötelező, ez opcionális. Viszont ha óhajta, tehát azt kellett megvárni, hogy a gyerek egyrészt a szülő bevállalja, mert ez az ő zsebére ment, a másik meg, hogy a gyermek és a szülő biztosítják azt, hogy kellő higiénia és a szabályok be legyenek tartva. Ugye ezt a szemre kell ráhelyezni, ha a higiéniai szabályok nincsenek betartva, ha a lencseviselési szabályok nincsenek betartva, akkor ott komoly károsodások léphetnek fel, vagy még olyannál nagyon megfelelő volt, akinél nagy volt a dioptria különbség a két szem között, mivel ez szemüvegbe két dioptria különbség lehet a két lencse között, viszont kontaktlencsőbe ezt teljesen ki lehet javítani, és így a tompa látás valamennyire megelőzhető, vagy esetleg még valamennyi visszajavítható. És hát ugye ugyancsak az újabb kor vívmányai voltak az úgynevezett refraktív szemészeti műtétek, tehát a refraktív azt jelenti itten, hogy a dioptriáját változtatjuk meg, a fénytörését változtatjuk meg a szemnek különböző módszerekkel. Az egyik módszer az volt, az amikor a szem, a szaruhártyának a törőerejét változtatjuk meg különböző lézeres beavatkozások segítségével. Ez is nagyon nagy utat futott be, ezt is tehát mondjam azt, hogy 20-30 év alatt ilyen fényévnyi távolságok mint technika, meg mint lehetőség nagyon nagy változások álltak be. Relatív, természetesen tudni kell, hogy ez is opcionális, nem támogatott, csak 20 éves kor után, illetve csak akkor érdemes nekifogni, ha már tudjuk biztosan, hogy egy év alatt nem változott a dioptria, mert ha nem, akkor ott a visszaalakulás veszélye, és akkor nem igazán nyerő a, és elég nagy pénzkidobás lesz ilyen módon. Azt is tudni kell, hogy megvan egy bizonyos dioptriasáv, ahol ez alkalmazható, az óriási dioptriáknál nem lehet zéróra lehozni ezekkel tehát, hogy a fénytörés zéró dioptriára kerüljön. Ilyen esetekben, hogyha tehát ha csökkentjük, akkor is már nagyon jó. Természetesen akkor érdemes megint ezt megcsinálni, hogyha a szemfenék relatív épp, és a másik dolog az, hogy ezt nem 50 éves korban ajánlott megoldási lehetőség, ezt tudja a 20-30, 20-30 után egy kicsivel, gyakorlatilag, mert akkor van értelme, hogy a presbiópia kialakulásáig, tehát a közellátási problémák kialakulásáig relatív szemüveg nélkül élvezhesse az életet az illető. Utána meg egészen másképp viselkedik a szem is, meg hát esetlegesen megjelentkezhet a szürke hájog is, és akkor vagy a nagyon nagy dioptriáknál, amitnél ez a lézeres műtéti beavatkozás nem tudja a dioptriákat kellőképpen levinni, ott jönnek a szürke hájog műtéthez hasonló lencsebeültetéses műtétek, tehát maga a lencsebeültetés az egy refraktív átállítása a szemnek, és ilyen módon egész nagy dioptriákat lehet korrigálni. Hát ezek lettek volna azok, amik eddig léteztek. És ezeket mai napig is alkalmazzák, mert akinél egy adott kor el van érve, tehát amint mondtam, a 25 éves koron túl például ezek a lehetőségek. Viszont ezek nem változtatják meg a szem alapállapotát, tehát ha valakinek nagyfokú rövidlátása van, még ha a dioptriáit leviszik -0.5-re vagy 0-ra, akkor is hosszú távon, 10 évek távlatában, 10-20-30 év távlatában, hogy mit csinál a szemfenék, az ettől teljesen független. Mert ugyanaz az anatómiai állapot, ugyanaz az elnyúlt szemgolyó állapota és az esetleges koroidózis kialakulása, vagy a retinaleválás esetleges veszélye ugyanott fog maradni. Tehát ilyen szempontból hát ezek nem oldják meg ezek a dolgok.
A medicina utolsó perceiben a végső következtetések. Jó lenne, ha pár mondatban összefoglalnánk az elhangzott tartalmat.
Tehát a modern társadalomban a leggyakoribb fénytörési hiba a rövidlátás. Ha gyermekkorban nem kezelik, a rövidlátás jelentős és tartós látás problémákat okozhat a későbbiekben. Közvetlen oka általában genetikai, 16 gén lókusz határozza meg, legalábbis a jelenlegi tudásunk alapján, de ebbe beleszámítnak azok a helyzetek, mint a közelre koncentráló tevékenységek, a mesterséges fény és a szabadtéri tevékenységek csökkenése. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a rövidlátás gyakorisága növekedjen. Gyakorlatilag ezek csökkentik azokat a környezeti hatásokat, amelyiket generálják a normális szemfejlődést. A rövidlátás hátterében anatómiai tényezők állnak, a szemtörő ereje vagy dioptriája és a szemgolyó hossza nem arányaiban, egymáshoz való arányaiban megváltozik. A közepes és nagyfokú rövidlátás növeli egyes szembetegségek, illetve a látásélesség végleges romlásának a kockázatát. Az eddigi kezelési lehetőségek a már kialakult dioptriát és vagy a szembetegségek javítását célozzák, de nem tudják megelőzni magának a rövidlátásnak és a szövődményének a kialakulását. És ehhez képest, na most itt ez majd a jövő zenéje lesz akkor a következő műsorban, hozott áttörést a Japán Hója és a Hongkongi Politechnik Egyetem együttműködésével kifejlesztett szemüveglencse, amely egy úgynevezett DIMS technológiát alkalmaz. Hát erről majd a jövő alkalommal fogok részletesebben beszélni. Ennek az a lényege, hogy egy plusz élettani ingert képez az éleslátás területén túl levő retina részletekre, olyan módon, hogy a szem nem nyúlik el, és azt figyelték meg, most már nagyon több mint 500 ezer fiatalon, gyereken figyelték meg ennek a szemüveg típusnak az alkalmazását, és azt látták, hogy kb. 60%, 3-4 év alatt 60%-kal csökkenti a rövidlátás kialakulását, illetve növekedését. És ez egy óriási dolog akkor, amikor azt láttuk, hogy 2050-re a világ lakosságának az 50%-a állítólagosan rövidlátóvá fog válni.
Doktornő, köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést, melyet tekintettel a megmaradt kérdésekre a jövő héten még folytattunk. Gondolom, hogy elfogad még egy meghívást.
Köszönöm szépen, igen, hát amint pedzegettem, erről az új áttöréses lencséről fogunk beszélni, hogy mitől is tud ez plusz dolgokat művelni, klinikailag hogy igazolódott ennek a megoldásnak a hatásossága, kiknek ajánlott, hogyan történik maga ennek a, mondjam azt, hogy kezelési módszernek, mert nem csak szemüveg, ugye kezelési módszernek a bevezetése, a szemüveg, speciális szemüveg felírása, mennyi ideig kell viselni, milyen követés szükséges, mi a hatékonyság, mi növeli ennek a viselésnek a hatékonyságát, milyen más lehetőségek vannak esetlegesen egyberázva ebben a speciális lencsében, és hát természetesen arról is, hogy mennyi ennek az ára.
Így legyen, kedves hallgatók, a Medicina percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Elekes Ella Mária szemész főorvos tevében is. További kellemes estét kívánunk, a Medicina szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb, viszont hallásra.